Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az Otthon Start programról, a hazai lakásárakról és egy lovas terápiás táborról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nem elég csak a jogszabályi feltételeket teljesíteni az Otthon Start programban, a banki hitelbírálaton is át kell menni, amire érdemes már most felkészülni, ezt mondta a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. A szeptembertől induló lakáshitel felvételéhez egyebek mellett legalább 10% önerőre és 2 éves folyamatos magyarországi TB jogviszonyra is szükség lesz. Emellett egy meghatározott minimális jövedelemmel is rendelkezni kell majd, ami bankonként eltérő lehet. Fülöp Norbertet Kovács Gergő kérdezte.
Az Otthon Start hitelről már lehet tudni, hogy szeptembertől fog indulni, illetve a személyi feltételekről is már tudni, hogy például nem lesz feltétele a házasság vagy a gyermekvállalás, illetve felső korhatárt sem szabnak majd, viszont a banki hitelbírálatról talán kevesebb szó esik. Itt milyen feltételeknek kell megfelelni majd?
Első körben is a bankok minden esetben elvárnak egy bizonyos minimális igazolt jövedelmet. Ez a legtöbb esetben az aktuális minimálbér, de valamikor magasabb összeget határoznak meg. Tehát, hogyha valaki nem rendelkezik ezzel a minimálisan elvárt jövedelemmel, akkor se jut hozzá az Otthon Start hitelhez, ha egyébként a személyi feltételeket teljesíti. A másik, ami szintén fontos, hogy a KHR adatbázisban elmaradással ne legyen nyilvántartva az igénylő, vagyis ne legyen olyan hitele, amit nem fizet rendesen. A jogszabály elvileg lehetővé teszi, hogy valaki az adóssága rendezését követően akár 1 éven belül a támogatott hitelt felvegye, de a bankok többsége ennél óvatosabb, ezért még ilyenkor nem hitelezi meg az ügyfeleket.
A megadott jövedelemnél, amivel kell rendelkezni a hitelfelvételhez, ezen kívül valamekkora önerőre is szükség van, vagy megtakarításra?
Igen, maga az új hitel valószínűleg 10% önerővel már felvehető lesz. Valószínűleg a bankok is, amennyiben elindul egy bank ezzel a hitelkonstrukcióval, akkor a személyi feltételek és a jövedelem, megfelelő jövedelem esetén ezt a 10%-os önerőt el fogja fogadni, és elég lesz a vásárláshoz.
Mi az, amire még érdemes odafigyelni? Mert nyilván még részleteibe változhat, viszont ugye azt is tudni kell, hogy nem minden pénzintézetnél lesz ugyanolyan, tehát hogy ez eltérő lehet egyes bankoknál.
Az egyes bankok például az igazolt jövedelem típusát nagyon eltérően kezelik. Ha valaki például külföldön vállal munkát és Magyarországon él, akkor külföldi jövedelemmel rendelkezik. Ezt nem minden bank fogadja el, vagy ahol elfogadják, ott nem minden ország esetében. Tehát ez mindenképp egy szűk keresztmetszet lehet. Ha valaki ezt Otthon Start programot szeretné kihasználni, akkor érdemes esetleg már most érdeklődni a bankoknál, hogy mely bankoknál van esély egyáltalán a külföldi jövedelem elfogadására. Hasonló egyébként a dolog a készpénzes jövedelemmel is. Talán meglepő, de több százezer honfitársunk kapja készpénzben a jövedelmét. Nem minden esetben fogadják el a bankok, de szerencsére van azért olyan pénzintézet, ahol így is hiteleznek.
Mi az, amit lehet tanácsolni, hogy szeptemberbe indul, most még a nyáron lehet erre előkészülni, milyen háttérinformációval vagy dokumentumokkal lehet készülni ahhoz, hogy sikeres legyen a hitelbírálat?
Dokumentumokkal valószínűleg nem érdemes egyelőre még készülni, később meg lesznek majd a formanyomtatványok az igényléshez és a szükséges dokumentumok igazolásához, de ha valaki ezt a hitelt szeretné felvenni, akkor már most érdemes tisztában lenni azzal, hogy 3-6 hónap folyamatos munkaviszonyt várnak az adott munkahelyen, mert ha valaki esetleg most szeretne váltani munkahelyet, akkor nem biztos, hogy érdemes ezt megtennie, egy kicsit talán jó várnia, illetve hát érdemes a bankoknál érdeklődni, hogyha speciális jövedelme van, ahogy mondtam, a külföldi jövedelem, készpénzes jövedelem, esetleg vállalkozói jövedelem, akkor hitelképesnek számít-e, és akkor nagyjából fel lehet már mérni a lehetőséget előre.
A munkaviszonynak az ideje is fog valamelyest számítani? Erről lehet már tudni?
A TB jogviszonyt illetően lesz várhatóan ez a 2 éves folyamatos TB jogviszony, viszont a bankok minden esetben elvárják, hogy 3-6 hónapot az igénylő az aktuális munkahelyén dolgozzon. Az, hogy ez 3 vagy 6 hónap, ez szintén bankonként változó, illetve nem elég, hogy legalább 3-6 hónap az adott munkahelyen dolgozzon, az is fontos, hogy ne legyen már próbaidő alatt, azaz véglegesítés státusza legyen.
Nem lehet az, hogy az otthonstart program, akár mondjuk, hogyha szigorúbbak lesznek akár a banki szűrők, hogy épp talán azokhoz nem jut el, akiknek leginkább nagy szüksége lenne rá. Ugye itt elsősorban a fiatalokat célozná, gondolom én, ez a konstrukció.
A bankoknál a jelzálog alapú és lakáscélú hiteleknél standardek a hitelbírálati elvárások, tehát nem várható az, hogy mondjuk a kedvezményes hitelnél, pont ennél a hitelnél, szigorúbbak lennének a feltételek, mint egy csóplusz, vagy akár egy lakáscélú piaci hitelnél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább egyszerűen csak arról van szó, hogy a bankok nem egyformán bírálják el az igényléseket, és bizony néha nem egyszerű megtalálni, hogy melyik bank hitelez bennünket, és melyik, amelyik kikosar az. És nagyon gyakran előfordul, hogy valaki próbálkozik egy pénzintézetnél, ott elutasítják az igénylését, és később pár héttel, akár hónappal később pedig egy másik bank meghitelezi, és sikeres lesz a vásárlás.
Tehát érdemes majd azért nem hamar feladni, hogyha esetleg elutasít minket egy bank, de a TB jogviszonyról ott részleteiben mit érdemes tudni? Azt ugye lehet már, hogy 2 éves folyamatos TB jogviszony fog kelleni.
Gyakorlatilag ennyi a lényege körülbelül, ez a 2 éves folyamatos TB jogviszony, ez lehet vállalkozói jogviszony, lehet valaki munkavállaló. 30 nap megszakítás lehet egyébként ebben a 2 évben, ami jellemzően akkor fordul elő, amikor valaki munkahelyet vált, és mondjuk nem tud azonnal egyikről a másikra menni. A legtöbb, sőt minden támogatott konstrukciónál van valamekkora ilyen elvárás. Azt gondolom, hogy ez az egyik legnehezebben teljesíthető feltétel, úgy tűnik egyébként a mi tapasztalat alapján. És ha valaki természetesen otthon start hitelt szeretne a közeljövőben, akkor érdemes vigyázni az állására és a TB jogviszonyát fenntartani.
A biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével Fülöp Norberttel Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Továbbra is gyorsan emelkednek a lakásárak idehaza. Az első negyed évben a lakóingatlanárak 5,8%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. A 2010 és 25 közötti időszakban pedig 260%-kal emelkedtek, amely a befektetőknek jó hír, de a lakást vásárlók számára komoly kihívást jelent. A GKI szenior elemzője szerint ebbe a trendbe illeszkedik az otthonstart hitelprogram is, amely várhatóan az árak mellett a kereslet emelkedéséhez is vezet, amit a jelenlegi kínálati oldal nem tud lekövetni. Petsz Rajmundot Kovács Gergő kérdezte.
Minek volt köszönhető, főleg itthon ez a tendencia?
Ez egy kiugróan magas érték uniós összevetésben, egyedül Portugália tudott ennél is nagyobb árindexet produkálni. Magyarországon sok tényező játszott ebben a impozáns növekedés kialakulásában szerepet. A legfontosabb az a devizahiteles válságnak a lezárása, illetve a hitelek forintosítása. Ezután egy ingatlanpiaci boom kezdődött, és hát kisebb megszakításokkal ez folyamatosan emelkedik. Ehhez hozzájár volt az is, hogy nem csak a saját célra vásárlók jelentek meg a lakáspiacon, hanem a befektetési célra vásárlók is. A különböző kimutatások szerint Budapesten ilyen 30-50% között volt az elmúlt 10 évben a befektetési célra vásárlók aránya. Emellett a kormányzat több élénkítő intézkedést is elfogadott, illetve bevezetett kedvezményes hitelek, a csok, aztán később a csok plusz, a babaváró hitel. Ezek mind-mind a keresleti oldalt élénkítették, és mivel a kínálat eléggé behatárolt, ezért az árak gyors emelkedést bekezdtek.
A kínálati oldal valahogy nem követte ezt, illetve aki mondjuk máshol keresett volna menekülő utat, vagy máshol keresné a menekülő utat, például a bérlakáspiacon, ugye az is párhuzamosan drágult.
Hát igen, a bérleti díjak hasonló mértékben növekedtek, mint a lakásárak, ami, hogy mondjam, logikus fejlemény. A bérleti piac leginkább ezek a befektetési céllal vásárolt lakások táplálják egyébként kínálati oldalról és keresleti oldalról, meg nyilván azok, akik nem tudnak örök lakást vásárolni, nem tudnak a lakáspiacra belépni vásárlóként.
A szeptemberben induló otthonstart lakáshitel program, ez jelenthet hosszú távon is egy megoldást és vonz erőt?
Ez egy nyilvánvalóan pozitív intézkedés, leginkább azért, mert a korábbi állami programoknak az igénybevételi lehetősége az elsősorban a gyerekes családoknak, illetve kizárólag a gyerekes családok számára volt adott, most pedig ennél szélesebb kör is igénybe veheti, alapvetően az első lakást vásárlók. Ez nyilván kedvező abban az értelemben, hogy egy eddig nem kedvezményezett réteg is bekerülhet ilyen kedvezményes támogatási programba, ezáltal olcsóban juthat a lakásokhoz. Ugyanakkor a korábbi folyamatoknak a továbbélése az valószínű, tehát a lakásáraknak az emelkedésére ez is egy pozitív ösztönző lesz, mert keresletet növeli. Ugye, ahogy az előbb beszéltünk róla, a kínálati oldala a lakásépítés tavaly 8 éves mélyponton volt, tehát nem nagyon bővül az új lakások kínálata, és a bérlakáspiac pedig hát alapvetően stagnált. Tehát a hosszú távú lakhatási megoldásoknak a biztosítása az egy hosszabb távú koncepciót igényelne, és hát ebben mind a három lakáspiaci lábnak helyet kellene kapnia, az örök lakásoknak, a szociális bérlakásoknak és a magánbérlakásoknak. Ez lenne az igazi hosszú távú megoldás. A mostani program az javítja nyilván egy bizonyos réteg helyzetét, de nem orvosolja azokat a ellentmondásokat, amik feszítik a jelenlegi magyar lakáspiacot.
Mire lenne még szükség a valódi javuláshoz? Ez a program egyfajta tüneti kezelés, hogyha mondhatom így, de mondjuk ebből a három lábból, amit említett, melyik az, amelyiket leginkább kellene még élénkíteni? Gondolom például mondjuk a szociális bérlakás program lehet egy ilyen.
Hát ez nyilván lehet egy kilábalási stratégia ennek a bevezetése, vagy ennek a támogatása. Ja, az elmúlt 15 évben is hát egy olyan jó 10%-kal csökkent a szociális bérlakásoknak a száma Magyarországon, olyan 110 ezer körül vannak ma. Ez ugye a teljes 4,6 milliós lakóingatlan állományhoz képest elenyésző. Tehát ennek a lábnak az erősítése, ez nyilván kívánatos volna. Nem is feltétlenül új lakási építésre. A fejlett világban számos olyan megoldás van, ahol használt lakásokat bevonnak a szociális szférába, így ezáltal hasznosítódnak azok a lakások is, amit a tulajdonosok által időlegesen nem lakottak. És úgy azt gondolom, hogy a lehetne egy másik irány, az a, ami el is indult tulajdonképpen a magánbérleti szektornak a élénkítése, azáltal, hogy a fiatal pályakezdő, életüket elkezdőek számára egy lakbértámogatást biztosítani, illetve ehhez kapcsolódó adókedvezményeket biztosítani. Ez is lehetne egy rövid távon bevezethető, de jelentősen ösztönző lépés.
Hát ugye a fiatal pályakezdőknek szólhat igazából az otthon start program is, hogy általuk még többen lépjenek be a lakáspiacra, de ez egyébként hogy látja, mennyire lehet hosszú távon fenntartható ez a program? Kell-e még majd ez valamilyen egyéb beavatkozás még?
Hát én azt gondolom, hogy a puding próbálja az evést, tehát hogyha ez a program elindul, és lesznek kezdeti tapasztalatok, akkor abból meg lehet azt látni, hogy valóban jelentősen szélesítette a piacra belépni képes egyének vagy háztartások körét. Emellett azt gondolom, hogy sokszínűek a lakásigények, és ezért sokszínűeknek kéne lenni a megoldásoknak is. Tehát nagyon jó, hogy van örök lakásvásárlási hiteltámogatás, de jó lenne, hogyha lennének szociális bérlakások, és lennének magánbérlethez kapcsolódó lakbértámogatások is.
A GKI szenior elemzőjével Pec Rajmonddal Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A Magyar Lovasterápia Szövetség idén-nyáron is komplex élményterápiás táborokat szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat FOTI oktatóközpontjában. Az első program a legkisebbeknek szólt múlt héten. A foglalkozásokon alapvetően olyan gyerekek vesznek részt, akik évközben is járnak lovasterápiás foglalkozásokra. A nyári sorozatot a MOL Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító Program 2024 támogatja. Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnökét M. Szűcs Péter kérdezte.
Mi a mostani tematika, mire kell készülni annak, aki ezen részt venne?
Igazából azoknak a gyerekeknek hirdettük meg ezeket a táborokat, akik évközben hozzánk lovasterápiára járnak. Mind a négy tábort más korosztálynak más-más tematikával hirdetjük meg. Van olyan táborunk, ahol a mozgás és a beszédfejlesztésé a főszerep. Van olyan tábor kamaszoknak, ami egy pszichológiai lovasterápia tábor ló közelben címmel, itt főleg arra fókuszálunk, hogy a kamaszkori nehézségeket, problémákat tudjuk egy picit feloldani a lovak segítségével. Lesz egy felfedező táborunk, és hát múlt héten ért véget a Hupikék Törpikék tábor, ahova a legkisebbeket invitáltuk, mivel úgy gondoltuk, hogy ezt a mesét mindenki ismeri. Ennek a vezérfonalára fűztük fel az egész tábornak a tematikáját, a szabadidős foglalkozásokkal együtt a lovas foglalkozásokat is, és hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon élvezték a gyerekek.
Ugye az nem kérdés, hogy a mozgás segítésében óriási előnyt jelent a lovas terápia, de én gyermekeim is jártak, mert hogy nagyon szépen ülnek, szépen mozognak. Említett az előbb, hogy például a beszéd fejlesztésében is segített, abban hogyan?
Hát nagyon fontos azt tudni, hogy a beszéd a legfinomabb mozgás tulajdonképpen, és nagyon sok esetben a logopédusok is segítségül hívják a különböző mozgásos gyakorlatokat, de mindemellett én azt látom, hogy a ló közelben a lóval végzett játékok, feladatok nagyon-nagyon motiválják a gyerekeket arra, hogy próbáljanak a lóval valamilyen módon kapcsolatba kerülni, akár szóljanak hozzá, tehát ez már segít abba, hogy meginduljon a kommunikáció.
Hogyan készítik fel a lovakat? Most ez egy kicsit olyan hülyén hangzik, de mégiscsak kérdés, hiszen azért nem akármilyen ló alkalmas arra, hogy segítse a gyerekeket. Vannak lovak, amelyeknek a vérmérséklete egész egyszerűen erre alkalmatlan. Mi alapján választják ki az állatokat?
Hát nagyon gondosan próbáljuk szelektálni azokat az egyedeket, akikre úgy gondoljuk, hogy alkalmasak erre a munkára. Nyilván megnézzük az adott lónak a testalkatát, a mozgását, de nagyon fontos maga a temperamentuma, a vérmérséklete, az, hogy mennyire bízik az emberben, és egy alapkiképzés után pedig egy nagyon komoly speciális kiképzésbe vesznek részt a terápiás lovak, és az is nagyon fontos, hogy alkalmassági vizsgát kell tenniük, mielőtt elkezdenek a terápiában dolgozni.
Említett, hogy azoknak szervezik a táborokat, akik ugye évközben is oda járnak. De akik nem járnak oda, azon szülőknek, akiknek a gyerekei úgy érdeklődnek az állatok iránt, de azért úgy kicsit tartanak is a dologtól, hogyan ajánlaná, miért érdemes mindenképpen minél több gyereknek találkozni a lóval, már csak azért is, mert hogy a lóval való foglalatosság az több, mint felülök meg leszállok róla, ott azért van munka is egy kicsit az állattal.
Igen, én azt gondolom, hogy a lovak környezete, a lovakkal való munka az nagyon jó hatással van minden gyerekre. Egyrészt a lovas környezetben a gyerekeknek elég sok szabályt meg kell tanulni és be kell tartani. Megtanulhatják azt, hogy egy érző, élőlénnyel van dolgunk, akiért felelősséggel tartozunk, akinek a szükségleteit ugyanúgy ki kell elégíteni, figyelembe kell venni, hogy neki mi az, ami kellemes, mi az, ami kellemetlen. Tehát a lovak körüli tevékenységek mind-mind segítik ezt. És hát azt gondolom, hogy érzelmileg is nagyon sokat jelent a gyerekeknek, hogy egy ilyen nagyszerű, tiszteletre méltó élőlénnyel kapcsolatba kerülhetnek. Nagyon sokan vannak nálunk is, akik nagyon-nagyon megszeretik a lovakat. A gyerekek mindig mesélik azt, hogy nagyon sokszor álmodnak a lovakkal, vagy elmondják a vágyaikat, hogy milyen jó lenne, hogyha az iskolába lóval mehetnének. Úgyhogy ezekből látszik, hogy nagyon komoly érzelmi kötődés alakul ki ezekkel az élőlényekkel.
Az elmúlt években azért volt azzal kapcsolatban vita, hogy ugye ki az, aki alkalmas terapeutának. Ezzel kapcsolatban azért tisztult-e a helyzet idehaza?
Én úgy gondolom, hogy igen. Egy elég jól felépített struktúrát képzési rendszerünk van. Ott ebben pontosan meghatároztuk, hogy milyen képesítéssel, alapvégzettséggel lehet jelentkezni a lovasterapeuta képzéseinkbe. Ide olyan szakembereket várunk, akik egyébként is a problémás sérült emberekkel való foglalkozásra vannak felkészítve, tehát gyógytornászokat, gyógypedagógusokat, konduktorokat, pszichológusokat és orvosokat várunk a képzésekbe. Hát az, hogy valaki mindezek után, ha mindent elvégzett, hogyan lesz jó terapeuta, ennek természetesen vannak egyéb összetevői is, nagyon sokat számít szerintem a terapeutának a személyisége is.
Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnökét, M. Szűcs Péter kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk. Azonnal jövő.